Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fegyó Béla, ráckevei festőművésszel, Rózsa Kata beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
2008-ban Pest megye művészeti díjat vehetett át, és talán ami a szívéhez még közelebb, 2018-ban Pro Urbe emlékérmet vehetett át Ráckevén. Azt hiszem, hogy a hallgatók számára is egyértelmű, hogy igazi lokálpatrióta. Nagyon szívesen vár a idegenvezetés Ráckevére érkező turista csoportoknak. Úgy gondolom, hogy nem csak azért, hogy a Patai Galériába vigye el őket, bár valóban csodálatosan szép az épület, a Duna partján van és gyönyörű a gyűjtemény. Miért vállalta el ezt a feladatot?
Engem ez a város mindig is fogva tartott születésemtől. Jó, nem vetekszik egy gyönyörű toszkán kisváros, olyan csodákról nem beszélek, mint Velence, mint Róma, mint Párizs. De azért ez a mi városunk is egy koncentrált szépség, részben a természeti szépségeivel, a Dunával, a szigetekkel, részben az épített környezetével, mert mi olyan szerencsések vagyunk, hogy nekünk 1400-as évek végéről van egy pravoszláv szerb templomunk, egy olyan gótikus épület, amelyik a maga korába is nem a méreténél, hanem a minőségénél fogva kiemelkedő, és a szerb templom mellett még műemlékek sora várja itt a látogatót. Most egy kicsit panaszkodni fogok, mert nagyon szomorú vagyok a többi 8500 vagy 9000 ráckevei lakossal együtt. Van egy gyönyörű barokk kastélyunk, a Savoyai kastély, amelyik 2 éve Csipke Rózsika álmát aluszta. Bezárt vaskapuval. Tékozlás azzal az értékkel, amivel ez a kisváros rendelkezik. Néha idegenvezetek, csoportokat hozok. Oda viszem ezeket a kedves látogatókat a vasrácsos kapu elé, és megmutatom a homlokzatot, az is csodálatos, és mindig szomorúan elmondom, hogy milyen jó lenne, ha még be is tudnám önöket vinni, és megnéznénk a kupolatermet, a stukotermeket, egyáltalán ennek a gyönyörű barokk kastélynak a szépségeit, amelyik természetesen nem vetekszik a mi barokk kastélyaink közül, a Grassalkovics kastélya mondjuk Gödöllön, vagy az Eszterházi kastélya a Fertődön, mert azok gazdagabbak, szebbek. De egy dolgot nem lehet elvitatni, ez az első magyarországi világi barokk építmény, ami ugye Savoyai Jenőnek a jóvoltából került ide, és az a Hildebrand tervezte, és az építést is felügyelte Johann Lukas von Hildebrand, aki később a Belvederét építette Bécsbe, tehát egy ragyogó építész volt. Nos, ez a kastély most pihen, csak egybe tudunk bízni, hogy végre lesz valaki felelős vezető ott fönt egész magasan, aki ezt a várost megszánva pénzt kerít arra, hogy a kastély ismét látogatható állapotba kerüljön. Azt kívánom szívből, hogy nehogy luxusszálló legyen belőle, vagyis nehogy bezárják az egyszerű látogatók elől, mert az Ráckevének igazán övön aluli ütés lenne, hiszen ez a kisváros hiába van Pesttől olyan 45 kilométerre, ahhoz már messze van, hogy ide ipar települjön ki, vagy logisztika. Innen az emberek bejárnak dolgozni, ami stressz és nem jó. A városnak a jövője kerül szóba, akkor a turisztika, az idegenforgalom az, ami a jövőt jelenthetné. Az egyik zászlós hajó a Savoyai kastély. Mindenképpen úgy kellene megőrizni és felújítani, hogy az mindig is látogatható legyen, a turizmus mindig az idegenforgalom szolgálatába álljon. A két nagy mellett aztán van egy csodálatos katolikus templomunk, amelyet Patai mester, az én nagyszerű mesterem festett ki. Több mint 600 négyzetméter falfelületen van szekkó. Értelemszerűen ez egy katolikus templom, tehát a bibliai jelenetei vannak ott, csak nem mindegy, hogy hogyan. Patai a 900-es évek legvégén készítette, és teljesen a 20. század szellemébe festette meg azokat a bibliai történeteket, amelyek időtlenek, és mégis bemegy valaki a templomba, akár mint hívő, és hallgatja a szertartást, akár csak mint látogató, és leül, és ott elcsendesedik. körülveszik ezek a csodálatos jelenetek, amelyek mégis valahogy közel állnak, érthetőek a mai ember számára is, és Patainak ez volt a legnagyobb zsenialitása, amikor ezt a képegyüttest megfestette, hogy nem akart még régebbi, mint a gótika vagy akár a romanika szellemébe egyházi képeket festeni, hanem volt bátorsága, természetelvű festőként ugyan, de a Bibliát úgy interpretálni, hogy az a mai ember számára tényleg egyértelműen befogadható legyen. Mindig elámulok, amikor oda bemegyek, és egy ilyen nagyon-nagyon kellemes érzés fog el, hogy Úristen, micsoda zsenialitása volt ennek a mesternek, aki 1000 ötlettel gazdagította a murális festészetet. Egyet elmondok. A legtöbb keresztény templom, a katolikus templomban, ahol képek vannak a falakon, mert hiszen a protestáns templomok azok dísztellenek ilyen szempontból, de a legtöbb helyen ott van az utolsó ítélet. Itt van a mi csodálatos pravoszláv szerb templomunk, és ott van a hátsó északi falon a Gruntovics Teodor mester által megálmodott utolsó ítélet, megdöbbentő. A pokol a legmegdöbbentőbb. Egy ilyen torokba zuhannak le a bűnösök, és ott az ördögök már büntetik őket. Nos, itt van a katolikus templomunk, és itt a hátsó fal nem alkalmas, mert ott az orgona van, meg a bejárat alul, és Patai mégis ide festette az utolsó ítéletet, de zseniálisan. Fönt a mennyezeten a Szent Háromságot festette meg, az Atya Istent és Jézust kezek formájába. 4 csodálatos kézfej van. Patai, aki anatómiát tanított, és rajzilag tévedhetetlen, olyan 4 kezet festett oda, hogy az hihetetlen. Tehát ott van az Atyaisten jelképe, ott van a Jézus jelképe, és ott van a galamb jelképe, a Szentlélek. Ők, vagy ő az utolsó ítélet bírája. A templomnak a bal oldalán ott vannak a jók. Ádám Évával kezdődik, és egészen eljut Máriáig, sőt, közte megfestette Patai az édesapját és az édesanyját is, és aztán ott fordul a dolog, következnek a jóknak a vége, a katolikus liturgiának, a tanításnak a lényege, a jó cselekedetek, a jó tulajdonságok, és a másik oldalon, ahol megfordul, ott megjönnek azok a vétkek, azok a bűnök, a paráznaságtól kezdve a kapzsiságig, és így tovább. Egy-egy vagy 2 figura személyesíti meg ezeket, és a másik falon egészen egy ilyen vöröses szikláig, ahova szinte bezuhannak a bűnösök, vagyis itt is itt van az utolsó ítélet, csak valami nagyon különleges és művészi megfogalmazásba, amit persze megért az egyszerű ember is, ha csak egyszer is, és ez biztos megteszi a mindenkori katolikus igehirdető, hogy időnként fölhívja erre a figyelmet. Ott van az utolsó ítéletnek egy nagyon különleges, nagyon egyedi megfogalmazása. Ha Patai semmi más nem tett volna a művészi pályáján, csak ezt az egyetlen ilyen festői ötletet valósította volna meg, már ezzel bevonult volna a magyar és az egyetemes művészet történetbe is. Ezen túl Patainak még nagyon-nagyon sok ilyen nagyszerű festői ötlete van, és micsoda nagyszerű dolog, hogy mindezt egy természetelvű festő a 20. század végén tette.
2 dolog jut eszembe. Az egyik, hogy rádió műsor lévén nem tudunk képet mutatni, de hallgatva Fegyó Béla művész urat, most mindenki maga elé képzelhette ezt a gyönyörű Patai László szekkót, ami a Ráckevei Keresztelő Szent János plébánia templomban tekinthető meg. Az egyik ez, hogy olyan lelkesedéssel és szeretettel beszélt erről, hogy nekem eszembe jutott, én is ismertem még Losonczi Miklós művészettörténészt, és szinte őt idézte meg, az ő lelkesedését, ahogy ő tudott beszélni. És a másik gondolat pedig, hogy nagyon remélem, hogy a rádió hallgatók közül sokan lesznek, akik ellátogatnak Ráckevére, és abban az élményben lesz részük, hogy a idegenvezetőjük Fegyó Béla lesz, hiszen ilyen lelkesedéssel beszél minden kincséről ennek a kisvárosnak. Ráckevén létezik az Alkotóművészek és Művészetbarátok Egyesülete. Ön beszélt a mestereiről és arról, hogy azok a mesterek milyen alázattal kollégaként bántak az ifjú tehetségekkel, az ifjú festőkkel. Ön is elismert festőművészként mindig szívesen ad szakmai tanácsot, biztatja az amatőr alkotókat, dicséretekkel sem fukarkodik. Úgy gondolom, hogy ebben is követi a mestereit.
Kezdetben én is alapító tagja voltam, mert úgy gondoltam, hogy itt van néhány tehetséges alkotó, és az mindig hasznára válik egy alkotónak, hogyha tartozik valahova, egy közösséghez. És ez nagyon szépen működött, évekig is működik most is, de én néhány év óta már csak, ahogy említette, ilyen barátként, az is talán túlzás, hogy tanácsokat osztogató idősebb festőként, de mindenképpen barátként együtt élek velük, és szurkolok, hogy mindig jobb alkotások kerüljenek ki a kezük alól. Egy ekkora város, ami lélekszámban nem túl nagy, de a vonzás körzete óriási. Elsősorban a szellemi vonzás körzete, hát most arról nem is beszélek, hogy ez a szerdai szombati piac micsoda ember áradatot gyűjt össze egy-egy ilyen alkalommal, de a szellemi vonzás körzete ez azt jelenti számomra, hogy nem csak Ráckevén élő festő tartozik például ebbe az egyesületbe, hanem Dömsödön élő, Tökölön élő, Szigetújfalun élő alkotók, művészek. Működik is ez szépen, ez az egyesület. Én érzem úgy, hogy most már az energiáimat nem pazarolhatom így 76 évesen gátlástalanul. Mert nem lehet tudni, én nekem még hátra volna legalább egy vagy két olyan festmény elkészítése, ami még csak mindig itt van a fejembe, de még nem valósult meg. Csak az a vágyunk, mint minden alkotónak, hogy nyomot hagyjunk magunk után, de valami olyan pozitív nyomot, amiről majd jó szóval emlékezik meg az utókor. No, hát én ezért most már nem veszek részt az egyesület munkájában, nagyon aktívak ők, elég sok csoportos kiállítást szerveznek, amire én mindig örömmel elmegyek és elbeszélgetünk. Tehát van egy egyesület, itt működik is, él is. Néha egyik másikat egy picit próbálom arra inspirálni, hogy nem elég, hogy egy évbe festettem két képet, hanem alapvetés, hogy egy új kiállításra új munkával illik jelentkezni. Remélem, hogy mindenki, akinek ezt én így barátságosan közlöm, az úgy veszi, mint baráti tanács, és nem kritika. Az önkormányzat is minden évben támogatja egy bizonyos összeggel az egyesületet. Legyen is ez, éljen tovább, adjon lehetőséget azoknak az alkotóknak, akik itt jól érzik magukat egy olyan közösségben, ahol egyforma gondolkodás emberek vannak. Az az irány, amerre egy festő jár, hát az természetesen egy ilyen egyesületben nem lehet egyen. Ezt senki sem várhatja el. Azt mondom tanácsként, hogy mindenki járja a maga útját, és azt próbálja állandóan bővíteni, próbáljon újabb magaslatokat meghódítani. Úgyis az idő majd eldönti, meg a jó Isten, hogy mi van még, amit adományként kap, és ezzel gazdálkodjon a lehető legjobban. Nem is tudok mást mondani. Adinak van egy gyönyörű verse, Móricz Zsigmondhoz írta. Abban van egy ilyen sor, bár a lehetetlen nem tudtuk lebinni, volt egy szent szándékunk gyönyörűket írni. Na most ez ránk is igaz. Persze, hogy nem tudjuk lebírni a lehetetlent. De az a szándék, hogy valami olyat festeni, ami másnak örömet okoz, vagy valami gondolatot ébreszt. Még az is, hogy megdöbbenti, de mindenképpen megszólítja. Hát ennél nagyszerűbb dolog nincs, és ez az ember életébe időnként megjelenik, akkor nem élt hiába. Szent meggyőződése.
Az előbb utalt érintőlegesen arra, hogy azért még vannak tervei. Hallhatnánk ezekről a tervekről?
A terveim biztos egy kicsit mosolyogni való lesz. Olyan ez, mint a mesébe az egyszerű öreg néni, akire eljött a halál, és mondta a néni, hogy még egy napot. Jó, mondta a halál, és fölírta krétával a hajtófél fára, hogy holnap. És jött holnap, és a néni mondta, hogy hát ott van, hogy holnap, szóval próbálta. No, én a következőképpen próbálom kijátszani az elmúlást. Itt a hátam mögött, a képek mögött van 10 nagyméretű előkészített, lealapozott faroslemez. És ez a tervem, hogy én ezt a 10 nagy képet még megfessem, hogy ebből egy lesz, vagy egy se, vagy mind a 10, ezt előre az ember nem tudja. Ez a város több életre való szépséget tartalmaz egy festő számára. Ilyen gondom nincs, hogy mit fessek, inkább az a gond, hogy mit tegyek hátrébb, mert most ezt szeretném igazán, mert ezt érzem időszerűnek. Az ember hálát ad a jó Istennek, hogy még 76 évesen ellátja magát, és még szellemileg is, még vissza tud emlékezni, hogy a Mednyászki mit festett, és egy Fényes Adolf kép az hogy is néz ki. Amíg lehet, addig én nagyon szeretnék dolgozni. Hál' Istennek a családunk olyan, hogy a gyerekeink sinen vannak, ők a saját gyerekeiket majd tegyék sinre. Ha gondom van, akkor az gond, hát ez egy kellemes gond, hogy itt én hagyok majd hátra néhány száz képet, vagy száznál több képet, de hát ezt is majd ők elrendezik. Ameddig lehet, addig én még festek. Néha az is van, hogy hozzám fordulnak nálam kevésbé tapasztalt alkodók, és akkor örömmel, most is van egy olyan kedves tanítvány, aki megtisztel azzal, hogy tőlem kér. De én ezt olyan örömmel teszem, ha átadhatom azt, amit én tapasztalatot egy fél évszázad alatt összegyűjtöttem, az egy jó dolog, az egy kellemes dolog. Az is benne van az életemben, hogy én 40 évig gyerekeket tanítottam, és most már nem az első, aki hajdani gyerek tanítványként megkér, hogy alkotó lett belőle, és hogy nyissam meg egy-egy kiállítását. És ez egy jó érzés. Nem azt mondom, hogy én világítottam meg a bölcsek kövét, de valami nyomot mégis, hál' Istennek úgy tűnik, hogy tudtam hagyni. Én nekem 200-300 festményem családoknál van, családok lakásainak a falán. Ha ezek a képek egy-egy ember számára, egy-egy család számára csak néhány perc örömöt okoztak, meg okoznak, együtt tudnak vele élni azzal a munkával, akkor úgy érzem, hogy nem dolgoztam hiába, és hogy ne legyek ennyire elvont, és nehogy azt higgyem, hogy csak a szellem, hát én nekem ez akkor örömöt okozott, hogy én ezt az életet végigfesthettem, és még örömet is tudtam okozni, és még ezért emberek pénzt is voltak hajlandók fizetni. Hát ennél többet nem kívánhat egy embert, meggyőződésem. Lehet, hogy nem is illik ebbe a beszélgetésbe a pénzt belevinni, de hadd mondjam el. Számomra három festő típus létezik. Az egyik festő az azt mondja, hogy én nem adok el képet, ezek a képek az én gyerekeim. A másik festő az azt mondja, hogy hát egy ilyen kép, nálam egy táblakép, hát az 500 000 forintnál kezdődik, mert tessék megfizetni a művészetet. És ennek is van logikája. És van egy harmadik típus, és én is ebbe a harmadik körbe tartozom, aki elfogadható áron, én baráti áron adom a festményeimet, ha valaki ilyet igényel. Mert számomra az a nagy siker nem az, hogy egy évbe eladok egy képet 500 000 forintért, hanem az a siker, ha egy évbe eladok 10 képet 50 000 forintért darabját, és ez ugyanott van anyagilag, meggazdagodni nem lehet belőle, hiszen nekünk festéket, vásznat, stb. Keretet kell venni, viszont 10 embernek okoztam vele örömöt, és az se utolsó, hogy reklám is az, mert tegnap is volt itt egy család, elhozták a barátaikat is, vettek tőlem egy-két hónapja egy virágcsendéletet, Imre a feleségét névnapján meglett egy. Tegnap itt voltak, vagy 6-7, mert elhozta a barátait is. Ez nekem öröm. Ezt a galériát én azért építettem, hogy meg tudjam mutatni a képeim nagy részét, a legjavát. Ha nincs egy ilyen galéria, akkor a festőnek van egy műhelye. Hát mennyivel jobb, hogy azt mondom, hogy tessék körülnézni, itt 50 év terméséből van válogatás, tehát ez vagyok én. ez a galéria is, meg üzletpolitikán az, hogy olcsón adni, baráti áron adni, hogy az is hozzájusson, aki anyagilag csak ennyit engedhet meg magának, ez a felfogásom, és ebből már nem is fogok engedni. Az lenne a jó, hogyha ebbe az országba, én azt tapasztalom, hogy egyre jobban élnek az emberek Magyarországon. Ennek a kis országnak az egyre jelentősebb része szabadul föl a napi gondok nyomása alól. És az lenne a nagyszerű, ha minél több magyar családnak a lakását egy-egy eredeti festmény díszíteni, olyan ízlésű, amit az a család igényel, hiszen nagyon gazdag a paletta. Minél több festő gondolja úgy, és ez legyen az arcpoétikája is, hogy elérhető áron jusson hozzá az a vásárló örömet szerezni neki, mert ezzel a festő is gazdagabb lesz. Nem anyagilag, de lelkileg mindenképp.
Elérkeztünk beszélgetésünknek ahhoz a pillanatához, amikor arra kérem, legyen olyan kedves, olvassa fel azt a bibliai igét, amit elhozott nekünk, és kérem, beszéljen arról, mit üzen önnek ez a szentírási idézet.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítlek titeket. Máté evangéliuma 11:28. Nagyon mély gondolat, megfáradt embereknek való gondolat, amit Jézus ezzel a mondatával közölt velünk, nem csak a mai világunkban, hanem a történelem során mindig annyi, de annyi megfáradt, terhek alatt görnyedő ember volt és van, és ennél nagyobb örömhírt, megnyugtató, több terhet elviselni tudó, erőt adó hírt keveset tudok, mint az, hogy volt valaki a történelemben is, és hát ennél sokkal több az a hit világában is, aki egy biztató mondatot mondott. Persze élete során, és ezt a Biblia tartalmazza, nagyon gazdagon, nagyon sok ilyen jó hírt, megnyugtató, erőt adó mondatot mondott. Nekem ez a mondat valahogy megmaradt már fiatalkorom óta, ha nem is mindig szó szerint, de valahol a tudatom mélyén ott munkált, és most is ott munkál, sőt, ahogy múlnak fölöttem az évek, egyre jobban ott munkál, és egyre csengőbben szól, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ez valami gyönyörűség. Remélem, hogy lesz az én személyes életembe is, vagy az életen túl egy ilyen találkozás. Adja Isten, hogy így legyen.
Kedves művész úr, hálásan köszönöm, hogy fogadott a galériájában. A jó Isten megajándékozta tehetséggel, alkotókedvvel. A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet, mondta Nietzsche. Én azt kívánom a rádió hallgatói nevében is, hogy legyen egészsége, öröme a családjában, művészete szépítse meg a mindennapjait, és a miénket is, akik szeretünk, gyönyörködni alkotásaiban, és én őszinte szívből kívánom, hogy az a előkészített vászon, az a 10, amit tervez, az készüljön el. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Nagyon megtisztelő volt, hogy megkerestek. Öröm volt elmondani az életemet, a munkáimról beszélni, a szülővárosról beszélni, és egyet kívánhatok csak, találkozzunk személyesen is itt Ráckevén, és hadd mutassam meg élőszóba is ennek a városnak a sok szépségét. És köszönöm a Mária Rádiónak, hogy lehetőséget adott erre a beszélgetésre.
Fegyó Béla, ráckevei festőművésszel, Rózsa Kata beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Maria
a lélek hangja.